James Gunn rendezőről, illetve immár a Warner DC-nek a kreatív igazgatójáról, és a műsorunk előző blokkját ott hagytuk abba, hogy mivel is szabad viccelni. És idéztem, nem túl pontosan, de a lényegét átadtam David Zucker, a Scary Movie-k, a horrorra akadva filmek, illetve a Csupasz Pisztoly filmek egyik rendezőjének, aki azt mondta, hogy a társadalom 90%-a miatt már semmivel sem lehet, a társadalom 10%-a miatt már semmivel sem lehet viccelni a filmekben, mert mindig van valaki, aki megsértődik egy poénon, és hogyha valaki megsért valakit, akkor a manapság ott tartunk, hogy az már tényleg fáklyás üldözés áldozatává válik, miközben David Zucker azt mondta például, hogy hát a Csupasz Pisztoly filmekben nem gondolkodtak azon, hogy vajon kit bántanak meg, sőt, ő azt mondta, hogy ha egy poénon valaki ténylegesen brutálisan fölháborodott, vagy egy közösség, akkor érezték azt, hogy a poén jó helyen tapogatózott. Ha mindenki döntse el magának, hogy ez mennyire tartja igaznak, vagy mennyire nem tartja igaznak, de tényleg, hogyha belegondolunk egy Csupasz Pisztoly filmen, az Airplane-en, a Scary Movie filmeken, minőségükben olyanok, amilyenek, de mertek viccelni, és én például egy horror akadva egyen, vagy egy Csupasz Pisztoly 3.2-on a mai napig hülyére tudom röhögni magam. Nem tudom, te hogy vagy ezzel, hogy neked bejött ez a tényleg végletes humor?
Én nagyon szeretem ezeket a vicceket, és végig, amikor mondtad ezt a bevezetőt, a Jimmy Carr-nak a neve jutott eszembe, ő egy brit humorista, stand-up comedy előadásokat szokott tartani, és ő nagyon híres, tehát neki gyakorlatilag a védjegye az, hogy nagyon sötét vicceket mond olyanokkal, amikkel biztos, hogy meg fog bántani valakit. Úgy is szokta kezdeni az előadásait, a showit, hogy most itt olyan dura viccek fognak elhangozni, ami bántó lehet önökre, vagy szeretteikre nézve, de, és utána mindig felhívja a figyelmet rá, hogy más dolog ezeken a dolgokon viccelni, és megcsinálni őket. Vagy hogy így más dolog a terrible things, a borzalmas dolgok, és jokes about terrible things, hogy ezek teljesen különböző dolgok, és ezeket nem szabad így venni. Egyébként pedig még azon gondolkodtam, hogy bőven elképzelhető, hogy ezek a Csupasz Pisztoly horrorra akadva filmek, amiken én magam is jól szórakoztam bármikor, de hozzá kell tenni, hogy mind a ketten olyan helyzetben vagyunk, hogy szerencsére nagyon kevés céltábla vagyunk mi, tehát nagyon kevés okot tudunk mi adni a céltábla szerepünkre. Szóval, hogy ezeken a filmeken nagyon jól éreztem magam én is, és bőven lehet, hogy akkor is megvoltak ezek a kiakadások, csak egyszerűen az információs kor még nem tartott ott. Nem volt Twitter, nem volt social media, és nem tudtak ezek a hangok úgy felhangosodni, hogy egy öngerjesztő folyamatban egyszer csak a lavinával maga alá temessék ezeket a filmeket és ezeket a vicceket. Szóval könnyen elképzelhető, hogy csak a nyilvános, hogy nagyobb nyilvánosságot kaptak ezek a hangok, és most, illetve az elmúlt 5-6-7-8 évben próbál valamit kezdeni ezzel Hollywood, de nem csak Hollywood.
Egyébként annyival egészítenünk ki ezt a gondolatmenetet, hogy egy dolog mégis maradt, amivel lehet viccelni, az pedig a pont mi átvitt értelemben, pont az a csoport, akivel a legkevesebbet lehet, vagy hát akin a legkevesebb céltábla van, hiszen azt láthatjuk például a Disney Marvel irájában nagyon erősen, hogy a fehér férfiak lettek a céltábla. Fehér férfiakkal nyugodtan lehet viccelni, a fehér férfiakat nyugodtan lehet negatív színben feltüntetni. Pont a felvételünk előtt még reggelizés közben néztem meg az Otherworld YouTube csatornának az Amazon az ügyvédről szóló kritikáját, ahol a műsorvezető levezette, hogy mi is a problémája azzal a sorozattal, és valóban a sorozatban és egyébként a Marvel negyedik fázisának szinte az összes filmjében erős nők küzdenek gonosz fehér férfiakkal, vagy ha egy fehér férfi nem gonosz, akkor biztos, hogy ostoba és inkompetens, kifejezetten irritáló karakter, és a nők meg mindig jobbak. Tehát nagyon erősen van tolva ez például, hogyha valaki látta a sorozat első részét, ugye a főszereplő hölgy, Jennifer Jen megkapja a képességét, ő is Hulk-ká tud változni, ő egyébként Bruce Bannernek a rokona a sorozat szerint, És hát az első rész arról szól, hogy Bruce Banner próbálja okítani, terelgetni az úton Jennifert, hogy hogyan is tudja kordában tartani az erejét, és hát kiderül, hogy Jennifernek nem kell okítás, hiszen ő már azonnal tökéletesen tudja kontrollálni az erejét, a haragját, az indulatait, és ő tényleg egy ős tehetség ebben az egészben, és a sorozat még ki is mondja, hogy azért, mert ő nő, és hogy a Bruce csak azért nem volt képes ezt hát real time-ban több mint 10 évig kontrollálni, és a filmek alatt meg hosszú évtizedekig irányítani a Hulkot, mert hát egy férfinek pedig az életében sokkal kevesebb dologgal kell megküzdenie, amik úgy megedzik a nőket, hogy ők már azonnal mindennel fel tudják venni a versenyt. De hát úgy látszik, hogy lassacskán mi sértődhetünk meg, mi leszünk a céltábla, mármint értem én azt, hogy a fehér férfiak.
Szerintem, szerintem nagyon érdekes az a kettős szerep az ilyen nagy stúdióknál, kivétel nélkül az összesnél, de ez igaz a Marvelre és ugye vele együtt a Disneyre is, hogy még egyszer állítanak elő művészeti terméket, hiszen filmművészet óriási képviselőiről van szó, közben ezek giga üzleti vállalkozások is, ahol folyamatosan a profitorientáltság és az új termékek megfelelő előállítása kapja a főszerepet, amit meg kell, el kell tudni adniuk, nagyobb bevétel, stb. Mint ilyen, én azt gondolom, hogy a Disney az ebből a szempontból, erre az angol szó a fan service, tehát a rajongók teljes és széleskörű kiszolgálását, azt élek a gyanúperrel, hogy ez az üzleti stratégiájuk. Hogy mindent megtenni annak érdekében, hogy azok az emberek, akik őket szeretik, tehát a rajongók, vagy a potenciális rajongók, a nézők, vagy a potenciális nézők, azt kapják, amit ők akarnak, ami a legjobban a szájuk íze szerint való, zárójel, vagy amiről a Disney így gondolja. És szerintem ezt láttuk egyébként a Star Wars, amikor a Disney kezébe került a Lucasfilm összes filmes joga, és elkezdődött a Star Wars rebootja, folytatása, hogy mennyire szegényesek voltak azok a filmek innováció szempontjából, és mennyire hirtelen belezsúfoltak másfél-két órában mindent, amit a rajongók vártak, vagy gondoltak, hogy várnak, és talán ez lehet a mostani negyedik fázisával is a Marvelnek, ugye a negyedik fázisnál tartunk, igen, bólogat közben ez is, hogy akkor olyan filmeket és történeteket adunk, amire azt gondoljuk, hogy most éppen a közhangulat nagyon vevő, és ezt próbáljuk meglovagolni, hogy piros pontot kapjunk a végén, és megsimogassák a fejünket, hogy jól csináltuk.
Teljesen egyetértek veled, hiszen a Disney egy olyan gigavállalat, ahol beszélhetünk társadalmi különbségekről, PC-ségről, esélyegyenlőségről, társadalmi edukációról. Igazából sosem ez fog számítani, és sosem ez a lényeg. A Disney és Mickey Egér végeredményben pénzt akar, azt fogja csinálni, ami pénzt hoz a házhoz. Abban az esetben, hogyha tangás vízilovakra vevő a világ közönsége, akkor bizonyám a Marvel 5. fázisában tangás vízilovakat fogunk kapni, ez kb. Borítékolható.
És bocsánat, hogy félbeszakítalak, csak még ide visszahoznám, amit már többször említettünk a mai James Gunn-os adásunk során. Szerintem az is nagyon beleillik ebbe a sorba, hogy előásták a tweeteket, jött az első prompt reakció, a felháborodás, tehát elbocsátották James Gunn-t, majd jött megint a rajongói felháborodás az elbocsátásra, ezért gyorsan visszavették.
És hogy elkéstek vele, hiszen mire észbe kaptak a Disney-nél, hogy hát lehetséges, hogy nem kellett volna elküldeni az aranytojás tojótyúk, addigra már megjelent a DC, és Twitter ide vagy oda, szerződést toltak Gunnra alá, amit a sértett rendező azonnal alá is írt.
És elvállalta a rebootját a Suicide Squadnak, azzal a különbséggel, hogy ez most a The Suicide Squad, tehát az öngyilkos osztag helyett az öngyilkos osztag néven futott és készült el ez a történet. Ugye ez... egy ilyen történet, illetve ez a film egyszer már leforgott David Ayer rendezésében, nem tudom a pontos dátumot, hogy mikor, és az a DC, a Marvel filmes univerzumára, babérjaira törő DC egyik első szárnypróbálgatása volt, és nagyon viharos visszajelzéseket kapott az a film. Egyszerre voltak, akik imádták, és többen voltak, akik utálták, és erre jött az ötlet, nem tudom, hogy kinek a fejéből, hogy akkor ezt a filmet újra megcsinálni, most már James Gunn-nal, aki láttuk, hogy mennyire mestere a szórakoztató, antihősös csapatfilmek elkészítésének.
Hát igen, hiszen kicsit ez olyan furcsa volt, mert egyrészt rebootja volt a Suicide Squadnak, másrészt pedig inkább folytatása, tehát a DC, a Warner nem akarta teljes mértékben kukázni az addigi dolgokat, valószínűleg egyébként azért, hogy Margot Robbie-t megtarthassák Harley Quinn-ként. Tehát biztos vagyok benne, hogy ha nem Margot Robbie lett volna Harley Quinn, akkor igazából egy egyértelmű rebootot kapunk teljesen újra a castingolt világgal, de úgy látszik, hogy a színésznőt mindenképpen meg akarták tartani, ő pedig a folytonosságot képezi ebben. És James Gunn humora itt ismételten előjött, és a csapatfilmekhez való hozzáállása, és kaptunk egy tényleg öngyilkos osztagot a DC-től, ahol mertek viccelni, mertek megbotránkoztatni, mertek brutálisak lenni, hát itt végre megkapta az öngyilkos osztaga 18-as karikáját, ami talán egy ilyen alkotásnál elvárható, és valahol nagyjából PC keretek között azért nagyon nem megbántva senkit, de belemertek menni a kicsit, hát hogy is mondjam, bicskanyitogatóbb humorizálásba és az abszurdabb helyzetekbe, amiben nagyon jót tett a filmnek. Szóval egy sokkal élvezhetőbb alkotás volt, amin lehetett többször is nevetni.
Valahogy, mintha ez lenne az igazi nyelvezete az öngyilkos osztagnak, vagy hogy így a Suicide Squad képregény világának elvárásai sokkal jobban illenek szerintem egy James Gunn-féle könnyed, magunkon is nevetünk elképzeléshez és ábrázolásmódhoz, mint a David Ayer-féle sötét, dárkos, folytogató, misztikus thrillerrel átütött, elemekkel átitatott filmben, filmhez. Egyébként gyorsan hozzátenném még, hogy nem csak Margot Robbie, hanem Joel Kinnaman és Viola Davis is azok, akik az első és a második, de nem egymás folytatásának tekintető öngyilkos osztag filmekben is szerepelnek. Szóval, minthogyha tényleg ilyen a nem kívánatos elemek lecserélése is, akár karakter, akár színész szempontjából megtörtént volna a két film között, ugye az új rendezővel. És amiről meg az előbb beszéltem, az szerintem igazán jellemző sajnos, vagy nem sajnos a DC filmes univerzumának, vagy filmes tevékenységének elmúlt x évére, az az útkeresés. Egy picit későn is kapcsoltak a filmes, illetve a mozis jelenlétükkel, a Marvel akkor már talán rég túl volt az első fázisának a végén is, amikor azt gondolták, hogy jó, akkor mi is megjelenünk a blockbuster mozi piacon, és megpróbálunk mi is filmes univerzumot építeni. És szerintem nagyon sokáig erre nem volt egyértelmű válaszuk, vagy legalábbis az elkészült, a korán elkészült filmeket megnézve, nem nagyon látszott egy olyan egységes és profi, akár patika mérlegen is kiszámolt koncepció, mint ami már a Marvel első filmjeinek a tervezési folyamatától vagy volt, vagy nagyon feltételezhető, hogy volt. És ebbe bukott bele talán az Ayer-féle Suicide Squad is, ennek lehetett tényleg áldozata egy-két olyan film is, mint mondjuk a
Batman Superman ellen.
Superman ellen pontosan, a Margot Robbie film, a Birds of Prey,
igen, ragadozó madarak, igen.
Pontosan, és egy nagyon jó irányba indul, gondolom, de nekem nagyon tetszett a James Gunn-féle The Suicide Squad, és azt gondolom, hogy egy nagyon jó irányba indultak el ezzel, és lehet, hogy ennek az együttműködésnek, ezt az együttműködést akarták megpecsételni és bebetonozni azzal a kreatív igazgatói kinevezéssel.
Hát igen, hiszen a DC-nél nem csak a The Suicide Squad volt egyetlen alkotás a James Gunn-nak, hanem a Békeharcos Peacemaker sorozatot is megkapta, ugye a The Suicide Squadból John Cena karaktere, a Békeharcos kapott egy saját sorozatot, ami szerintem a DC filmográfiájának ilyen szempontból talán a legjobb darabja. Én imádtam, mert mert viccelni, mindenkivel mert viccelni, PC-séget nyomokban sem lehetett találni a Pacemakerben, tehát a első rész első 10 percében végig sértik a gyakorlatilag az összes raszt, amik csak létezik a világon. Ami nyilván, hogyha valaki tényleg így gondolkodik, akkor az felháborító és elítélendő, de ott abban a szituációban, amikor John Cena egy a kigyúrt hatalmas testével, egy kb. Semmit sem takaró kórházi köpenyben áll, és a latin-amerikai takarítóval veszekszik, az elképesztő abszurd és mókás volt. Úgyhogy ez például szerintem egy tök fontos és tök jó irány, hogy ezt megmerték lépni, és én azt veszem észre, hogy a közönség is szerette, hiszen a visszajelzések a Pacemaker-re kifejezetten jók voltak.
Egyébként pont ma láttam, hogy berendelték a második évadot, úgyhogy folytatódni fog.
Örömmel hallom.
Úgyhogy simán lehet, hogy ez is már a James Gunn-féle tevékenységnek egy jele, hogy folytatódhat az egyik szerelem gyereke.
Szerinted mit várhatunk James Gunn-tól, hogyan alakul majd az ő kreatív bábáskodása alatt a DC? Eddig, amit DC címen láthattunk, az borongós, mélyhangú karakterek szélben és esőben feszülnek egymásnak, ez volt egy irány, aztán jött az Aquaman-es próbálkozás, ami egy a közkedvelt Jason Momoa-val és az azóta párjává vált Amber Hart-tal próbálkozott. Hát úgy, ahogy eléggé kidolgozatlan volt az alkotás, igazából talán az volt, hogy egyetlen kreatív húzás benne, hogy legyen Jason Momoa az Aquaman, és ebben így ki is merült minden gondolat. Az egyik kicsit Marvel-esebb film volt, színesebb, gyerekesebb, viccesebb, nem feltétlenül váltotta be a reményeket. Aztán hát elindultunk itt a The Suicide Squad féle úton, illetve a leágazásokon, ami a Joker vagy a Robert Pattinson féle Batman, ami pedig kifejezetten jó filmek lettek. Tehát elképesztő ez a kettőség a Warner DC-nél, hogy egyrészt amikor megpróbálnak Marvellé válni, az elképesztően gagyira sikerül, amikor pedig kicsit így próbálkoznak ilyen új irányokkal, az meg tud nagyon jó is lenni, már most kijött a Black Adam, ami szerintem katasztrofálisra sikerült.
És kérdezted, hogy mire számíthatunk majd James Gunn-tól. Most egy olyan ember került a kreatív igazgatói székbe, aki a legmarvelesebb Marvel rendező lehetett az elmúlt években. Szóval lehet, hogy akkor a kettő között egy pad alá esés lesz ebből, hogy elveszítik ezeket a független filmszerű, nagyon jó történeteket és filmeket, mert pont amit kiemeltél, mind a Joker, mind a Batman, meglátásom szerint azok valójában nagyon erős zsánerfilmek, az előbbi az mondjuk egy, nem tudom, pszichotriller, vagy pszichodráma, Joker karakterét középpontba helyezve, utóbbi The Batman pedig egy vérbeli noir történet, Batman karakterét középpontba helyezve. Szóval, hogy ezeket elveszítjük-e, és James Gunn-nal a Marvelnél is Marvel-e próbál lenni a DC, ez szerintem majd még kiderül. Az biztos, hogy a szuperhős filmekről lett már egy elképzelése és egy alapvető elvárása, szerintem nem csak a magyar, hanem a világ bármelyik nézőjének. Azokban, ezeknek az elvárásoknak jobban meg tud felelni szerintem James Gunn, mint az elődje, akinek most elfelejtettem a nevét, vagy eddig bárki, aki a DC filmeket intézte. Hogy ezt hogy fogják szeretni a DC rajongók, az szerintem más kérdés, mint hogy fogják szeretni ezt a moziba járó emberek. Mert ahogy láttam fórumokon, meg ahogy tapasztaltam, a klasszikus DC képregényekért rajongó emberek, azok egy picit kétkedve fogadták ezt a csillogó-villogó humorbombákkal jellemezhető James Gunn-t a kreatív igazgatói székben, mert ez talán arra is egy jel, vagy garancia, vagy intőjel lehet, hogy a sötétséget, azt a misztikusságot, picit komorabb hangulatot, ami talán alapvetően megkülönbözteti a Marvel és a DC univerzumot, azt lehet, hogy elveszítik.